visszahozná a cserélhető akkumulátorok időszakát az Európai Unió, ami azért egy nagyon komoly vállalás, de most jelenleg ott tartunk, hogy sikerült megegyezésre jutniuk az EU törvényalkotóinak, és egy újabb fenntarthatósági jogszabály kerül az Európai Parlament és az Európai Bizottság elé, amely érinti a mobiltelefonok és az okostelefonok piacát is, de nem csak ezeket érinti, hanem a rollereket, az elektromos kerékpárokat, sőt még az elektromos autókat is érintheti, ugyanis 2024 végén életbe lépne egy olyan kötelezettség, amely hát némi türelmi idővel, de hát 3,5 évet ad a gyártóknak arra, hogy átálljanak egy olyan konstrukcióra, hogy amiben elektromos akkumulátorok vannak, azokat a felhasználók otthon is cserélhessék, és ezen kívül pedig hát egyéb paramétereket is bevezetnének, amivel kvázi egységesítenék az akkumulátorok piacát, nem csak olyan szempontból, hogy azok cserélhetők legyenek, hanem olyan szempontból is, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi van bennük, mekkora a kapacitásuk, és hol gyártották. Ráadásul a kémiai összetételről is kell pontos információt adni, plusz az EU szeretné, hogy legyen egy egységes minimum szint arra, hogy mennyi származon az akkumulátorokhoz felhasznált anyagok közül újrahasznosított forrásból. Ez a javaslat szerint a kobalt 16%-át, az ólom 85%-át, a litium és a nikkel 6%-át jelenteni, vagyis ennyi részét ezeknek a kémiai anyagoknak újra hasznosított forrásból kéne fedezni, ezzel pedig hát nyilván a fenntarthatóság felé próbál mozdulni az EU. De ez itt nem ér véget, ugyanis a törvényjavaslat szerint az EU elvárná, hogy a használt akkumulátorokat összegyűjtsék úgy, hogy azért a felhasználóknak ne kelljen fizetniük, és ennek is vannak ilyen százalékos kitételeik, ami azt jelenti, hogy 2023-ig az használt akkumulátorok 45, 2027-ig 63, 2030-ig pedig 73%-át kéne összegyűjteni, és aztán utána újra hasznosítani, vagyis folyamatosan emelkedik ez az arány, és nyilván alapvetően a gyártókra lőnék ezt a kötelezettséget. Ami érdekes ebben a történetben, hogy hát ezt nem olyan könnyű megoldani. Ennek ugye több aspektusa van, nyilván attól függően, hogy milyen termékről beszélünk. A rollereknél és a kerékpároknál már most is vannak olyan modellek piacon bőven, amelyeknél az akkumulátor kiszedhető, és ha már kiszedhető, akkor nyilván cserélhető is, de ezeknél kvázi a felhasználás módja is hát egy picit errefelé lökte az iparágat, ugyanis egy csomó olyan eset van, amikor azt gondolja a roller vagy a kerékpár gyártója, hogy az ügyfél vagy a vásárló hát nem okvetlenül szeretné felcipelni a harmadik emeletre a teljes rollert vagy biciklit, hanem letenni a garázsban, vagy a pincében, vagy az udvarban, és csak az akkumulátort vinné fel magával a lakásba, amit ott egy kifejezetten erre kialakított töltő megoldással tudna tölteni, és amikor ugye újra elindul, akkor lesétál a feltöltött akkumulátorba, belerakja a rollerba vagy a bringába, és aztán már mehet is. Tehát ez a megoldás, ez már létezik. Ráadásul ugye ebben sokat segít az is, hogy a rollereknél van egy nagyon nagy mennyiség olyan rollerpiacon, amelyeket kifejezetten ilyen roller megosztó szolgáltatások számára szánnak, és ott is fontos, hogy ezek az akkumulátorok cserélhetőek legyenek, ugyanis az utcán levő rollereket nem akarják begyűjteni a cégek, azokat elvinni valahova tölteni, hanem csak valamilyen akkumulátor cserét hajtanak végre ott a helyszínen, magán az utcán, és akkor már is újra használható és bérelhető az adott jármű. Tehát itt egy picit megelőzte gyakorlatilag a piac azt, amit az EU szeretne. Nagyon más a szituáció az okostelefonok szempontjából, ugyanis most ott tartunk, hogy a piacon levő okostelefonok 99%-ában az akkumulátort otthon házilag nem lehet cserélni. Van nagyon kevés kivétel, az egyik ilyen a Fairphone, róluk már talán beszéltünk sokat itt a Szenzorban, egy olyan holland startupról van szó, akik egyébként is ebben a moduláris okostelefon dologban hisznek, vagyis azt olyan készülékeket gyártanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók ne csak az akkumulátort egyébként, hanem más dolgokat is cserélhessenek benne, tehát tegyenek bele egy jobb kamerát, vagy tegyenek bele egy plusz alkatrészt, ami lehet egy vezeték nélküli töltés, egy infraszenzor, vagy bármi egyéb, amit ugye nem olyan bonyolult berakni egy telefonba, és ezek mellett természetesen a Fairphone készülékeknél az akkumulátor is cserélhető. De ez egy nagyon ritka kivétel. Mi az idei évben még egy olyan konkrét okostelefonnal találkoztunk, amiben ez meg van oldva, ez pedig nem más, mint a Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, ami ugye egy ilyen ütésálló stopabíró készülék, és itt is azt mondta a Samsung, hogy hát legyen cserélhető az akkumulátor, mert ők úgy képzelik el, hogy egy olyan célcsoport fogja ezt a telefont venni, amely adott esetben sokat dolgozik terepen, és nem biztos, hogy hozzájut áramhoz annak érdekében, hogy fel tudja tölteni a készülékét, de ha visz magával 2-3 pót akkumulátort, akkor adjuk meg neki a lehetőséget, hogy ezt tudja cserélni, tehát a Samsungnak van ilyen modellje, amire képes. De ugye a nagy probléma az, hogy jelen pillanatban az akkumulátorok úgy vannak beépítve fixen az okostelefonokba, hogy azok a rendelkezésre álló összes helyet megpróbálják kitölteni, hiszen az meg ugye egy másik probléma, hogy hát egyre nagyobb energiaigényük a telefonok, és közben az akkumulátor technológia hát az nagyon lassacskán fejlődik csupán, és ugyanakkor a méretben hát egyre nehezebb annyi akkumulátort, vagy akkora akkumulátort betenni egy telefonba, hogy az kiszolgálja egy napon keresztül az adott készüléket. Ha ezeket az akkumulátorokat cserélhetővé változtatjuk, akkor az mindenképpen azt jelenti, hogy csak kisebb kapacitású akkumulátorokat tudunk ugyanakkor a helyre betenni, hiszen ugye biztosítani kell annak is a burkolatát, meg kell oldani, hogy hozzá lehessen férni, ki lehessen venni, vissza lehessen tenni, meg kell csinálni az érintkezőket. Tehát egy csomó olyan apró dolgot még meg kell oldani, amitől ugye hát a hely kihasználása az akkumulátornak nem lesz optimális, már csak azért is, mert van egy csomó olyan telefon, amiben nem is egy, hanem két akkumulátor van már, hogy a villámtöltést meg tudják oldani, meg vannak olyan készülékek is, amiben nem feltétlenül téglalap alakú az akkumulátor, hanem adott esetben szabálytalan, vagy van egy kisebb, meg egy nagyobb, tehát hogy ez egy picit azért így bonyolítja a dolgot, és akkor még nem is beszélgettünk az összehajtható telefonokról, amelyekben hát alapból két akkumulátor van, hiszen a készülék egyik felében és másik felében is van egy telep. Na most ezekhez hozzáférni és ezeket cserélni, és ennek a lehetőségét megoldani, az egy olyan kihívás, amit nem is biztos, hogy a jelenlegi technológiai ismeretek mellett hát költséghatékonyan meg lehetne oldani. Szóval ilyen szempontból azért van nagyon-nagyon sok kérdés. És ugye ennek a törvénytervezetnek részeit képezik az elektromos autók is, ami azért most innen nézve egy picit átgondolatlanak tűnik. Egy átlagos elektromos autóban több száz kilogramm súlyú vagy tömegű az akkumulátor, ami benne van. Ráadásul ez a padlólemező van építve, amihez tényleg házilag hát nem nagyon lehet hozzáférni, mert ritka az a család, ahol van egy akna is, hogy az autó alját le lehessen bontani. Belülről meg ugye az utastér miatt nem lehet hozzáférni. Tehát ez a része azért ez egy picit olyan septiben kitalált dolognak tűnik. De a telefonoknál és a rollereknél és az elektromos bicikliknél úgy látszik, hogy az EU nagyon eltökélt abból, hogy ezt a dolgot bevezesse. Na most nyilván itt azon túl, hogy technikailag ezt hogy lehet megoldani, fölmerül más kérdés is. Az egyik nyilván az, hogy valóban szükségünk van erre. Erre nyilván az a válasz, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a telefonok, hogyha nem kapnak valami fizikai behatást, tehát nem törik össze a kijelzőjük, vagy a burkolatuk, vagy akármi hasonló, vagy nem esnek bele a vízbe, a telefonoknak az idők során a leginkább elfáradó alkatrészük az valóban az akkumulátor. Mostanában azt szokták mondani a gyártók, hogy az az akkumulátor, amit ők egy telefon beleraknak, ami valamilyen lítium alapú akkumulátor, vagy polimer, vagy lítiumion, az 500-1000 töltési ciklust tud különösebb kapacitásveszteség nélkül megoldani. Na most, ha az előbb arról beszéltünk, hogy egy telefon akkumulátora, hát mondhatjuk, hogy nagyjából egy napig bírja, és utána az ember úgyis töltőre teszi, akkor hát majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy egy évben van vagy 300 töltési ciklusunk, vagyis hogyha 500 és 1000 között van egy átlagos akkumulátor töltési ciklussal kifejezett élettartama, akkor igazából mondhatjuk, hogy 3 év múlva már annyira degradálódik az az akkumulátor, hogy jelentősen veszít a kapacitásából, vagyis hát adott esetben olyan szintre csökken az üzemideje a készülék, ami már kellemetlen, használhatatlan, vagy hát pont akkor merül, amikor nem kéne neki. Tehát mondjuk azt, hogy 3-4 év alatt a telefonok akkumulátorai hát láthatóan csökkentett kapacitással működnek, és ez a felhasználókat sokszor arra sarkalja, hogy ne az akkumulátort cseréljék, amit ugye házilag nem tudnak megoldani csak szervizben, és annak költsége van, hanem az egész készüléket cseréljék ki. Ez nyilván fenntarthatósági szempontból egy nagyon rossz irány. Éppen ezért viszont felmerül az a kérdés, hogyha alapvetően a fenntarthatóság a lényeg, akkor nem érdemes-e inkább azt megoldanunk különböző jogszabályokkal és törvényekkel, hogy három évente mondjuk a felhasználók kapnak egy díjmentes akkumulátor cserét, ahelyett, hogy áttervezzük az összes okos készüléket, begyűjtjük a régi akkumulátorokat a userektől, megoldjuk a számokra, hogy cserélhető legyen ez házilag, legyártunk egy csomó pót akkumulátort, amelyek kimennek a boltokba, vagy megveszik, vagy nem. Ha nem veszik meg, és ott áll sok ideig, akkor ugye van arra esély, hogy az akkumulátor elromlik, felpuposodik, kipukkad. Szóval nem biztos, hogy alapvetően arra fel érdemes menni, hogy mindenben kötelezően felhasználó által cserélhető akkumulátor legyen. Az egy sokkal reálisabb iránynak tűnik, hogy mindenben lehessen cserélhető akkumulátor tenni, de ezt ne feltétlenül a felhasználóra bízzuk, hanem bízzuk a gyártóra, de a felhasználók ez ne okozzon kényelmetlenséget, tehát meg anyagi vonzatot, tehát adjuk meg a lehetőséget arra, hogy X időnként ezt a cserét meg tudja ejteni, vagy nagyon alacsony költséggel, vagy adott esetben díjmentesen is, de nyilván az van, hogy ez most egy törvényjavaslat, ezt elkezdik még masszírozgatni, aztán meglátjuk, hogy mi esik ki belőle. Nyilvánvaló, hogy az okostelefongyártók minden erővel lobbizni fognak annak az ellen, hogy ez nagyon hamar életbe lépjen, hiszen nekik ez egy nagyon komoly változtatást okoz gyártás technológiai szempontból, és azt gondolom egyébként, hogy az elektromos autógyártók is hát nagyon hasonló érvek mentén fogják azt mondani, hogy egy picit ez egy kicsit elkapkodottnak tűnik. Van egyébként az EU-nak egy másik okostelefonokat érintő törvénytervezete is, amit szintén már ideje hát próbálnak tető alá hozni, ez pedig ugye a telefonokra vonatkozó szoftveres supportot, vagyis szoftveres támogatást jelenti, mennyi ideig kapjanak új szoftververziót a készülékek, és mennyi ideig kapjanak biztonsági frissítéseket. Ugye az utóbbi az, ami ténylegesen fontos, hiszen nem szeretnénk, hogy a tényleg nagyon nagy számban mindenkinél jelenlevő telefonok sérülékenységet hordozzanak magukban, de azért a szoftver frissítés is olyan dolog, hogy hát valamennyire azért az ügyfél is elvárja, hogy ahogy fejlődik a szoftver, ahogy új funkciók kerülnek az alaprendszerbe, úgy azokat megkapja a régi telefon is, és ez ügyben már ugye sokat beszéltünk itt a Szenzorban arról, hogy mennyire eltérő az, ahogy a gyártók ehhez hozzáállnak, mert vannak olyan gyártók, ahol kijön a telefon egy szoftverrel, és utána soha nem néznek rá, és ennek a listának a másik végén pedig vannak azok a gyártók, amik már most is 3 éves szoftver frissítést szoktak megígérni, és a biztonsági frissítéseket is biztosítják, hát mondjuk 4 évig, és ugye ebben szoktuk mondani, hogy élen jár az Apple, meg a Samsung és a Nokia, de most erre a listára feliratkozott kvázi az Oppo is, mert egy új termék támogatási politikát vezetnek be, aminek az a lényege, hogy egyes modellekre, amelyek hát elsősorban csúcskategóriás készülékek, már 4 darab főverzió frissítést és 5 évig tartó folyamatos biztonsági frissítéseket ígér az Oppo, amivel nagyon hirtelen, nagyon az élmezőnyben találják magukat, legalábbis ilyen szempontból, mert ez egy picivel több annál, mint amit most a legjobbak tudnak ígérni. Na most ígérni nyilván bárki bármit tud. A nagy kérdés az, hogy ez ténylegesen hogy valósul meg, és itt azért vannak kiskapuk. Az egyik ilyen kiskapu az, hogy hát megígérjük a szoftver frissítést X évre, teljesítjük is ez az ígéretet, csak hát nem túl gyorsan. Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy bár már kijött az új Android verzió, de a mi készülékeink hát egy picit később kapják meg ezt a frissítést, pár hónappal, fél évvel később. Nyilván ez fejlesztői kapacitás kérdése gyártói oldalról, de az Oppo mondjuk van abban a helyzetben, hogy ezt a fejlesztői kapacitás mögé tudja tenni. Kisebb cégek, ha ilyeneket ígérgetnek, akkor azzal, tehát mi azt szoktuk mondani, hogy fenntartások kell kezelni, mert nem biztos, hogy minden gyártónak van akkora fejlesztési kapacitása, hogy folyamatosan karban tudja tartani az összes ilyen készüléket, ami korábban kiment a gyárkapun, és ugye erre jó példa a Xiaomi, aki rengeteg telefonnal van jelen a piacon, csak Redmi Note 11-esből van 11 darab jelenleg a világ minden pontján, kicsit eltérő hardverrel, hát azokat frissítgetni, az nekik is gondot okoz, dolgoznak rajta folyamatosan, és tényleg jönnek az új frissítések a Xiaomi készülékekre, de sokszor azokban van egy kis hiba, vagy nem jön olyan gyorsan, mint ahogy számítani lehetett volna rá, vagy egy idő után hát egy kicsit lassul a frissítési ütem, de hát reméljük, hogy az Oppo ezt majd jó példát mutat arra, hogy ezt lehet jól is csinálni, és hogyha az EU is mögé teszi a saját irányelveit, akkor igazából előbb-utóbb rá is lesznek kényszerítve arra a gyártók, hogy ezt megtegyék, vegyék, és vannak olyan gyártók, mint ugye a Samsung, a Nokia, meg ugye most már az Oppo, akik ebben a témában kvázi előre menekülnek, és amikor ténylegesen belép egy ilyen rendelet és törvény erőre emelkedik, akkor már nem felkészületlenül fognak állni, hanem nekik már megvan a saját ütemtervük, meg know-howjuk, meg gyakorlatuk abban, hogy ezt meg tudják valósítani relatív gyorsan és hosszú ideig. Jött az elmúlt időszakban két új Motorola telefon, legalábbis bejelentés szintén megtörtént a nagy premier. Egy mondjuk középkategóriás 5G-s telefont mutattak be, ennek az a neve, hogy G53, és bemutattak egy csúcsmodellt, amelynek az a neve, hogy X40. Kezdjük az olcsóbbik modellel már csak azért is, mert úgy néz ki, hogy a Motorola, ami ugye a Lenovo részét képezi most már, de a Motorola az európai piacon egyre inkább erősödik, és ez így van Magyarországon is, és ez az erősödés az elsősorban a belépőszintű és a középkategóriás telefonoknál érhető tetten, mert a Motorolának van egy elég nagy portfóliója ebben a vonalban, E-vel és G-vel jelzett telefonokról van szó, az E20-tól a G53-ig vagy a G73-ig is akár ez kitart, és különböző hát szintű hardverrel felszerelt, jellemzően versenyképes áron kínált, majdnem vegytiszta Androiddal felvértezett készülékekről van szó, és ebbe a mezőnybe érkezett meg most a G53, ami egy picit fura, mert alapvetően ez egy 5G-s telefon, viszont amikor egy gyártó a középkategóriában akar 5G-t adni, és ugye nem szeretne fölcsúszni árazásban egy kicsit magasabb polcra, akkor sajnos az 5G miatt kénytelen bizonyos kompromisszumokat meghozni, és ez a Moto G53-nál is így történt. Egyrészt a chipset az gyakorlatilag a minimál program 5G-nél, ez a Qualcomm Snapdragon 480-as, másrészt pedig hát kijelzőben is visszalépés történt, mert csak egy HD felbontású, ugyanakkor viszont 120 Hz-es kijelzőről beszélünk, de 50 megapixeles kamera az nem egy nagy durranás, valószínűleg nem egy túl különleges kameráról van szó, nincsen semmiféle IP védelem, az előlopi kamera felbontását egy picit visszavették, tehát lehet látni, hogy bizony spóroltak itt ott annak érdekében, hogy az 5G beleférjen. Na most nyilván az a kérdés, hogy ha ez ilyen problémás, meg ennyire nehézkes, akkor mi erőltetjük ennyire az 5G-t ebben a kategóriában, és erre a válasz az, hogy azért, mert a szolgáltatók szívesebben veszik fel a portfólióba az 5G-s telefonokat, és Európa még mindig egy nagyon szolgáltató vezérelt piac, az Európában, és ugye hát Magyarországon gazdára találó telefonok 65-70%-a szolgáltatótól jön ki, tehát minden gyártónak elemi érdeke, hogy itt jelen legyen, és olyan terméket biztosítson, amit a szolgáltató szívesen belistáz. X40-40 csúcsmodell is érkezett, ez egyelőre csak Kínában, de Európában valószínűleg Edge 40 Pro néven fog érkezni majd a jövő év első felében. Legújabb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-es chipset, két 50 megapixeles kamera, a főkamera, meg az ultraszíles is 50 megapixeles, plusz egy 12 megapixeles kétszeres zoom, fantasztikus 165 Hz-es AMOLED kijelző, Full HD felbontással, vezeték nélküli töltés, és minden, amit el lehet képzelni egy telefonban, amit bele lehet tenni egy nem összecsukható készülékbe, az a Motorola X40-ben benne van. Azért nem beszélünk róla többet, mert nagyon várjuk, hogy megjöjjön majd az európai kiadása, és azt nyilván alaposabban is megnézzük. Viszont itt most be kell fejezzük az adás felét. Jövünk vissza a 2022-es év mobilos technológiai legnagyobb fejlesztéseivel, maradjanak velünk!